Harmadik rész. Sem azé, aki fut. 1. December óta medve a bal arcán, az orra tövében egy eldűlő T-betű alakú kis forradást viselt. Mikor november végén kijött a kórházból, egy darabig kötést hordott rajta. Aztán tapaszt, végül a tapaszt is leszette az orvos ezredes, s láthatóvá vált a szépen befort T-betű. Őszintén szólva, bajosan tudnám medvét elképzelni enélkül a halvány kisebb hely nélkül, és furcsa elgondolni, hogy ismertem őt, amikor még nem volt ott az arcán. A decemberi első hóesés napján azonban még újdonság volt. Zsoldos tehát egy vékony ecsettel, miután előbb önmagának is festett egy hasonló ferdett tét az orra mellé, medve jobb arcára szintén odamázolt egy másikat a szimmetria kedvéért. Medve olvasott. Letörülte öklével a festéket. Zsoldos másodszor is pingálni kezdte szomszédja ábrázatát. Hegyesre nyalta az ecsetét, és gondosan dolgozott vele. Medve nem nézett fel a könyvéből, de nevetett. Csiklandozta az ecset. Mégis tűrte mozdulatlanul, hogy festegessék az arcát, és tűrte, hogy jó lessék neki Zsoldos kedvessége, aki nem csúfolódásból csinálta, hanem békülékeny szándékkal is jó kedvében. Menj a pitlibe, mondta medve. 2 hétig állta a haragot Zsoldossal, de most kénytelen volt nevetni, mert csiklandozta az ecset az arcát. Furcsa, fehér félhomály volt a tanteremben. Nem kellett lámpát gyújtani, bár sötét volt az ég, a hóesés világított. A kis Matai egy lesújtó pillantást vetett rájuk, de nem avatkozott bele. Nem mondta ki, amit gondolt. Novemberben, amikor megpróbált belekötni medvébe a szökése után, hogy ráuszítsa merényéket, váratlanul kudarcba fulladt jóhiszemű vállalkozása. Akkor megsértődött Szabó Gerzsonra meg a többiekre, s talán úgy akart bosszút állni rajtuk, hogy egy ideig egészen udvarias lett medvéhez. Lehetséges azonban, hogy félreértette a kivételes esetet, és azt képzelte, saját sérelmének túlzott jelentőséget tulajdonítva, hogy medve helyzete hirtelen gyökeresen megváltozott. S mire észrevette tévedését, sietve visszatért ugyan régi megvető magatartásához, de már nem tudta ugyanolyan meggyőződéssel üldözni újonc szomszédját, mint azelőtt. Zsoldos nem hasonlított Matejhez, egy szikrát sem. Léhább, szeszélyesebb és függetlenebb ember volt. Őt viszont medve értette félre. Zsoldos lerajzolta neki pesti lakásukat egyszer nehéz órájában, és nem kérdezett tőle semmit. Igaz, hogy a többiek sem kérdeztek tőle semmit. Megszökött, visszajött. Rendben van. Ezt megértették, sőt, szinte megvédelmezték őt a tolakodó kérdésektől. De Zsoldos ráadásul egyszerre barátságossá vált hozzá, holott addig elég fokhegyről beszélgetett vele. Magánügyeibe engedett neki bepillantást, elment a szemérem végső határáig, és lerajzolta otthoni lakásukat. Mintha nyomatékossá akarná tenni, hogy nem közönyből, részvétlenségből nem faggatja. Medve tudta, hogy ilyen ösztönös, mély tapintatra a felnőttek finom civil világában nem számíthatna. Még akkor történt a szökése utáni napokban, hogy egyszer számtamból volt dolgozatírás, s medve észrevette, hogy Zsoldos lesi a füzetét. Odatolta feléje. Meggondolatlanul hevesen csinálta, és Kuzmit százados meglátta a mozdulatát. Hé! Indult feléjük azonnal. No! Kuzmit hangja mindig egy kedélyes volt. Betyár! Mondta meg. Öcskös, ejnye-ejnye kis komám! A tettei azonban többnyire kellemetlenül nem álltak összhangban pajtáskodó modorával. Durván elrántotta medve elől a füzetet, aztán Zsoldos elől is, és áthúzta mind a kettejük dolgozatát. Elégtelen. Zsoldos mérges volt, de nem szólt semmit. Délután Schulze szétosztotta Orbán elemér csomagját. Medve nem ette meg a süteményt, ami neki jutott, hanem dugdosta, és az oszoly után odasomfordált Orbánhoz, hogy visszaadja neki. Schulze persze figyelte, és lecsapott rá. Hosszú, gúnyos előadást tartott neki, átmenet nélkül ordítani kezdett, s végül magához rendelte estére. Mikor a tiszthelyettes kiment a tanteremből, gereben Énok váratlanul nekitámadt medvének. Váratlanul, mert Gereben tulajdonképpen soha nem személyeskedett senkivel. Megállt medve előtt, és haragosan ráncolgatta rá a szemét. Te! Nem tudta kimondani, ami a nyelve hegyén volt. Medve alig értette, hogy mit akar. Bűnös volt ugyan abban, hogy Schulzét felbőszítette, de a tiszthelyettes végül férfiasan lecsillapodott, ami azt jelezte, hogy ezúttal kizárólag medvén fogja megtorolni a bűnét. Az ilyen esetek túlságosan gyakoriak és általánosak voltak ahhoz, hogy merényiek sok szót vesztegessenek rá. Érthetetlennek látszott Gereben Énok felháborodása. Végre megtalálta a szitkot, amit keresett. Te, cserkész! A legmélyebb megvetést fejezte ki ez a szó. Ma te is magához tértettől, és lefelé görbített szájjal kezdte gyalázni az újoncot. Cserkész, te! Te akarsz itt valamit? Mi? Gereben viszont Matej közbelépésén ráeszmélt, hogy mindez méltóságán aluli, s nyomban sarkon fordult, és a helyére ment. Másnap fürdő volt. Elcserélődött a tiszthelyettesek hétköznapi szolgálata még a hét elején, és Bognár következett pénteken. Ez azt jelentette, hogy kínzókabra helyett nagyszerű mulatság lesz a fürdés. Tolongás, lögdösődés minden ajtóban volt, ahol oszolyban mentünk ki vagy be. A fürdőben a leghevesebb. A nagymedence fölött több sorban voltak elhelyezve a zuhanyok, s mielőtt megindították a forró vizet, az öltözőben vártuk levetkőzve, hogy bemehessünk. A hidegvizes kisebbik medencébe csak a legvégén kellett belegázolni. A nagy medence legbelső zuhanyait igyekezett elfoglalni mindenki, mert ott erősebb nyomással jött a víz, és a sűrű gőzben odáig nem láthatott el Bognár, ami ugyan nem sokat számított, de azért jó érzés volt. Amikor tehát nagy zuhogással megindult a forró víz, pacskolva betont, és kezdett felszállni a gőz, hogy ködbe vonja előbb a lámpákat, aztán az egész fürdőt, vattolongással kezdtünk rohanni befelé, hogy megkaparincson magának az ember egy jó belső zuhanyt. Aki komolyan siet és célra törő, az nem kerülgetheti az útjában levőket, mint medve. A mesztelen áradatban valaki félrelökte. Az ajtóban megsűrűsödött a tömeg. Medve hiába próbált finnyásan elhúzódni, neki esett Homolának, aki a vállával nagyot taszított rajta, majdnem feldöntötte a kis Lackovicsot. Aztán valaki másnak esett neki, aki megállt egy pillanatra, és térden rúgta. Medve tehetetlenül dülöngélt ide-oda. Csak azt látta, hogy futtában Zsoldos is ellökte őt magától, s ráförmett, cserkész! S az arcokat látta. Matej merev, kövérkés arcát, Homola leesett állát, a kis Lackovics komisz szemtelen arcát, Bónis, Pongrác, a Vörösburger, Szent Iványi, a csúcsfejű Inkei, Kolláltó, meg a többiek arcát. A sok részvétlen, leplezetlenül őszinte arcot, ahogy taszigálták a mesztelen tülekedésben. Cserkész! Ahelyett, hogy igyekezett volna megállni a lábán, elhagyta magát. Meglökték, nem tehet róla, hogy neki esett Homolának. Aztán persze Homola lökte vissza, majd a harmadik, negyedik, ötödik, s medve tántorgott ide-oda szinte közönösen, mint aki nincs is érdekelve ebben az egészben, mint hogy nem felelős érte. Pedig már abba hagyhatta volna a dolgot, ha egy picikét összeszedi magát. Zsoldos a tenyerével eltolta a medve vállát, amikor neki nyomódott, s egyre jobban rádőlt a rohanó tömegben. Türelmetlen mozdulat volt, bár érthető. Medve azt is megértette, hogy inkább az előzményeknek szólt. Ne Schulzével szemben önállóskodjon itt a hülye cserkész elgondolásaival, hanem próbáljon megállni a talpán. Mégis megharagudott Zsoldosra. A sok taszigálásban végül besodorták egy jó zuhanyhoz. Bónis, aki melléje került, megkérte, hogy szappanozza be a hátát. Ezt mindig Schulze vezényletére csinálták. A lármás és szabad bognárféle fürdőben nem kellett volna, de megszokták már. Schulzéval persze nem volt ilyen sűrű gőzfelhő. Ő mindig megállította a gépésszel a forró vizet, és langyossal hideggel váltogatta. Bónis, miután medve rendesen beszappanozta a lapockáit, viszonzásképpen csak úgy tessék, lássék, szétkent az újonc hátán egy kis habot, aztán ott hagyta. Medve nem bánta, de nem is örült neki. Érezte Bónis lagymatag tenyerén, hogy mennyire unják őt. De a forró, zuhogó, erős tus jó volt. Szúrt, simogatott, csiklandozott a víz. Paskolta a kopaszra nyírt fejét, szívta ki a fáradtságot a nyakszirtjéből, hátgerincéből, bordáiból. Medve nem rikkantgatott, nem sivalkodott boldogan, mint sokan. Nem is nyögött, kis vinnyogó hangokat sem hallatott, hanem csak nyújtóztatta vékony derekát a zuhany alatt némán. A mennyezeti lámpák közül hol az egyik, hol a másik bukkant elő pár pillanatra a sokrétű gőzgomolygásból fátyolosan, mint sárga hold a felhők mögött. Kannibál táncot jártunk a forró záporban. A tompán visszhangzó, torokhangú, egyetlen zúgássá összefolyó zajongásunk majdnem szabályos ütemben erősödött, gyengült, erősödött, gyengült.